A mi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Isten igéjét olvasom, amint az írva található Máté evangéliumában, Máté evangéliumának első fejezetében, az első 17 versben. Isten igéjét, mint az ő tulajdon szavát, helyünket elfoglalva, figyelmes szívvel hallgassátok meg. Jézus Krisztusnak, Dávid fiának, Ábrahám fiának nemzetségkönyve. Ábrahám fia volt Izsák, Izsák fia Jákob, Jákob fia pedig Júda és testvérei. Júda fia volt a Támártól született Pérec és Zerah, Pérec fia Hecrón, Hecrón fia pedig Rám. Rám fia volt Amminnádáb, Amminnádáb fia Nasón, Nasón fia Szalmón. Szalmón fia volt Ráhábtól Boáz, Boáz fia volt Rúttól Óbéd, Óbéd fia Isai, Isai fia volt Dávid király. Dávid fia volt Salamon, Uriás feleségétől. Salamon fia volt Roboám, Roboám fia Abíjá, Abíjá fia pedig Ászá, Ászá fia volt Jósáfát, Jósáfát fia Jórám, Jórám fia Uzíjá. Uzíjá fia volt Jótám, Jótám fia Áház, Áház fia Ezékiás. Ezékiás fia volt Manassé, Manassé fia Ámón, Ámón fia Jósiás. Jósiás fia pedig Jekonyá és testvérei a babiloni fogságba vitel idején. A babiloni fogságba vitel után Jekonyá fia volt Sealtiel, Sealtiel fia Zerubbábel, Zerubbábel fia volt Abihud, Abihud fia Eljákim, Eljákim fia pedig Azor. Azor fia volt Cádók, Cádók fia Jákin, Jákin fia Elihud. Elihud fia volt Eleázár, Eleázár fia Mattán, Mattán fia Jákob. Jákob fia volt József, férje annak a Máriának, akitől Jézus született, akit Krisztusnak neveznek. Összesen tehát Ábrahámtól Dávidig 14 nemzedék, Dávidtól a babiloni fogságba vitelig is 14 nemzedék. A babiloni fogságba viteltől Krisztusig szintén 14 nemzedék. Isten áldása legyen az ő igének hallgatásán, befogadásán és megtartásán. Gyertek, emeljük fel szívünket, és fennállva imádkozzunk. Dicsőítünk, Atyánk, azért a hatalmas szeretetért, amit most karácsonykor is láthatunk. Köszönjük, hogy Te elküldted az egyszülött fiadat, Jézus Krisztust, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Köszönjük a karácsony eddigi örömeit, köszönjük, ha tudtunk ünnepelni, köszönjük az elmúlt napokat is, de Te látod, hogy mi van a szívünkben, hogy hogyan fog folytatódni számunkra az ünnep. Te látod azt is, hogy most hogyan érkeztünk. Kérünk, segíts, hogy tudjunk a Te igédre odafigyelni. Te látod, hogy milyen sokszor nem neked tetsző módon élünk. Te látod, hogy az ünnepben is hányszor bántottuk meg családtagjainkat, és hányszor bántottunk meg Téged is. Segíts, hogy most tudjunk elcsendesedni, megalázkodni Te előtted. Kérünk, hogy szent lelked által légy itt közöttünk, és áld meg az ige hirdetését, hallgatását. Amen. Foglaljunk helyet, és gyermekeket elengedjük gyermekisten tiszteletre. Az ige hirdetésre készülve énekeljük a 266. dicséretünket, ennek egy verse van. 266. dicséretük így kezdődik, szűkölködünk nagy mértékben. Fennállva hallgassuk meg azt az igét, amelynek alapján Isten szent lelkének segítségű hívásával az ő üzenetét szeretném hirdetni közöttetek. Ez írva található az előbb felolvasott igében, valamint Lukács evangéliumának 5. fejezetében, a 32. versben eképpen. Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket megtérésre. Foglaljunk helyet. Manapság nagyon divatos dolog a családfakutatás. Pont a hetekben is, ahogy vezettem, láttam egy óriás plakátot, ami az egyik családfakutató céget reklámozta. És valóban érdekes kideríteni azt, hogy kik voltak az őseink, honnan jöttek, mivel foglalkoztak, mit tettek. És éppen ezért sokan el is kezdik a kutatást, DNS-teszteket csináltatnak, megbízzák ezeket a cégeket, hogy derítsék ki, hogy kik voltak az őseik, hogy honnan jönnek, hogyan, honnan származnak. Különösen is érdekli manapság ez az embereket, és talán azért is, mert reménykednek. Reménykednek, hogy a felmenőik között talán lesznek nemes, híres, előkelő emberek, vagy háborús hősök, vagy híres művészek. Az egyik cég honlapja ki is emeli, hogy lehet, hogy épp a te felmenőd az egy híres törökverő vitéz volt. És ezzel is próbál bátorítani arra, hogy megvásárold a szolgáltatást, és derítsd ki, hogy kik voltak az őseid. Hiszen mindenki vágyik arra, hogy a felmenői között legyenek erős, bátor, híres emberek. Nos, az ókorban is sokat számított az ember családfája, sőt, talán sokkal többet jelentett, fontosabb volt akkoriban, hogy kik voltak az embernek a felmenői. Máté evangélista is fontosnak tartotta, hogy rögtön az evangélium elején Jézus családfáját, nemzetségkönyvét leírja és közölje az olvasókkal. És nem véletlen kezdi ezzel. Ez azt jelenti, hogy ez fontos, hogy ezt nem lehet csak úgy átugorni, nem lehet csak úgy kihagyni. Ennek jelentősége van. Mi sokszor talán csak átlapozzuk ezeket a hosszú felsorolásokat, és karácsonykor sem feltétlen erre a részre számítanánk, pedig nem véletlen részei a Bibliának. Fontos üzenetet rejteget magában ez a nemzetségkönyv is, amit most Máté evangéliumából olvastam föl. Ugyanis Máté nem úgy írja meg ezt a nemzetségkönyvet, ezt a családfát, mint ahogy mi arra számítanánk. Ugyanis nem zeng dicshimnuszt Jézus felmenőiről, pedig lehetett volna. Ott vannak az ősatyák, akikre minden zsidó szeretettel gondolt, Ábrahám, Izsák, Jákob, ajnározhatná Dávid királyt is, az ő hőstetteit, az eszményi uralkodót, beszélhetne Salamon fényűző királyságáról, Ezékiás és Jósiás király érdemeit is kiemelhetné, de mindez elmarad. Ott a nagy potenciál, a lehetőség, hogy Jézus felmenőinek kiemelje a jelentőségét, nagyságát, mégsem ezt teszi. Pedig hát milyen jó fényt vetett volna Jézusra, biztos sokaknak tetszett volna. De Máté hallgat. Ezzel szemben viszont megemlít a családfában négy ószövetségi nőt. Az ilyen nemzetség táblázatokban az ókorban, a zsidóknál nem volt szokás nőket megjelölni. Magában is érdekes, hogy Máté így tesz, na de nem is olyan nőket említ meg, akikre mi számítanánk. Nem Sárát, Rebekát, Leát említi meg, akikre mi számítanánk, mint az ősatyák feleségei. Hanem beszél Támárról, Ráhábról, Rútról és Uriás feleségéről, Becsabéről. Hát nem egy ékes társaság, majd mindjárt látjuk. Egy világi történetíró, ha jó fényben szerette volna feltüntetni Jézust, akkor biztos kihagyta volna ezeket a neveket. Nem így tesz Máté. Na de miért? Kik voltak ezek a nők? Nézzük meg sorban. Először is Júda fia volt a Támártól született Pérec és Zera. Ezt olvassuk. Az a történet, amire itt az evangélista utal, a Mózes első könyvében olvasható. Ugyanis ennek a születésnek, az ikrek születésnek, Péresznek és Zeraknak a születési körülményeit, illetve Támárnak a történetét, azt ismerjük az Ószövetségből. Röviden össze is foglalnám, hogy mi történt. Ez a Támár, ez egy kánaáni asszony volt, aki Júda fiához ment hozzá, tehát Júdának a menye volt. És miután megözvegyült ez a Támár, és az apusa becsapta őt, egyszer csak kitalálta Támár, hogy kiadja magát prostituáltnak, és elcsábítja a saját apusát. Így is történik, Támár beöltözik prostituáltnak, az arcát eltakarja egy kendővel, Júda pont arra jár, és Támár elcsábítja a saját apusát. És ennek az lesz a következménye, hogy megfogan két gyermek, egy ikerpár, Pérec és Zera. Talán ez a történet még a mai szabadelvű világunkban is kiverni a biztosítékot. Hogy valaki prostituáltnak adja ki magát, és a saját apósával lefekszik, és ebből születik két gyermeke. Ha Budakalászon történt volna ilyen a közelmúltban, akkor biztosan sokan tudnának erről a városban. Gyalázatos történet. És Máté, evangélista, mégis direkt megemlíti. Bizonyára azt is írhatta volna, hogy Júda fia volt Pérec, Pérec fia volt Hecrón. Letudva nem kell megemlíteni ezt a történetet. Nagyon könnyen ki lehetett volna kerülni ezt a szégyenfoltot. Mégsem hagyja ki. Direkt feljegyzi Máté. Sőt, nem csak Pérec, hanem Zerah nevét is feljegyzi, pedig Zerah nem is tartozik bele a nemzetségkönyvbe. De feljegyzi, hogy mindenképp eszébe jusson mindenkinek, aki ezt olvassa, az a gyalázatos eset, az a történet, ami Támárral történt. De ha tovább olvassuk a népsort, akkor sem sokat javul a helyzet. Szalmón fia volt Ráhábtól Boáz. A következő hölgy, akit megemlít a nemzetség könyve, az Ráháb. Ráháb neve ismerős lehet, hiszen ő is szerepel az Ószövetségben. Amikor a honfoglalásnál Józsué kémeket küld Jerikóba, hogy nézzék meg, hogy mi a helyzet a városban, akkor Ráháb az, aki ezeket a kémeket elbújtatja és megmenti. Ez eddig nagyon jól hangzik. Viszont az is kiderül Ráhábról, hogy egy prostituált volt. Azzal kereste a kenyerét, hogy pénzért férfiakkal lefeküdt. Megint csak egy pogány prostituált van Jézus felmenői között. Ez egyre felháborítóbb. Hát ha kiderülne ma egy politikusról, vagy egy hírességről, egy celebről, hogy az édesanyja prostituált volt, akkor abból lenne nagy botrány talán. De akkor így Máté miért nem hagyja ki őket a felsorolásból? Könnyű lett volna megint csak annyit írni, hogy Szalmón fia volt Boáz. Nem, Máté direkt megemlíti a kánaáni prostituáltat is. Aztán azt olvassuk, hogy Boáz fia volt Rúttól Úbéd. Ha tovább haladunk, ehhez a Rúthoz érkezünk, aki talán a legerkölcsösebb volt az említett nők közül. Nála csupán egy dolog hibázott, mégpedig az, hogy idegen népből származott, moábita volt, egy bevándorló volt a zsidó népben. A törvény eleve kizárta volna a lehetőségét, hogy ilyen pogányasszony Izrael népéhez, Isten választott népéhez tartozhasson, és tessék, itt van ez a moábita, ez a bevándorló, és Jézus felmenői között szerepel. Nem megbotránkoztató, hogy a zsidók királya, a messiás ilyen keverékvérből származik? Ezt is ki lehetett volna hagyni a családfából, hogy Jézus jobb színben tűnjön fel, de Máté nem hagyja ki. És aztán utoljára Dávid fia volt, Salamon Uriás feleségétől. Eljutunk a negyedik szereplőnkhöz. Neki nincs megemlítve a neve, csak annyi, hogy Uriás felesége volt. De ebből minden zsidó ember tudta, és talán a testvéreknek is eszébe jut, hogy itt Becsabéről van szó. Dávid királlyal kapcsolatban sok mindenről beszélhetett volna Máté. Felsorolhatta volna a hőstetteit, hogy hogyan győzte le Góliátot, hogyan győzte le a filiszteusokat. Beszélhetett volna a zsoltárairól, hogy milyen nagy művész és zenész volt ez a Dávid. Megemlíthette volna, hogy ő volt az Isten szerinti király. De Máté csupán egy dolgot említ Dáviddal kapcsolatban, hogy Uriás feleségétől született meg a gyermeke. Ugyanis ez a Dávid, ha emlékszünk a történetre, meglátott egy mesztelen nőt, és nem érdekelte, hogy annak van egy férje, Uriás, aki a Dávidnak a saját katonája, magához hívatta, lefeküdt vele. Viszont ebben az egy éjszakás kalandban is megfogant egy gyermek, ezért Dávid mindenféle tervet szőtt, hogy hogyan rejtse el ezt a dolgot, és sok mindennel próbálkozott, de végül oda jutott, hogy megölette Uriást. Lehetne hőstettekről beszélni, de Máté egy dolgot emel ki, hogy ez a Dávid, ez egy házasságtörő is egy gyilkos volt. Nem lett volna itt is egyszerűbb a felsorolás? Dávid, Salamon, Roboám. Gondoljunk csak bele, ma milyen következménye lenne ennek, hogy valaki elszereti a másik feleségét, utána pedig még meg is öleti azt a férfit. Hát gyalázatos. És egy ilyen aljas felmenője van a messiásnak, a világ megváltójának. Ilyen. És ezt Máté sem hallgatja el. Tehát látjuk Jézus felmenőit. Most ezt a négy nőt emeltem ki, lehetne még a férfiakról is bőven rosszakat mondani. De most Támárt, Ráhábot, Rútot és Betsebét emeltem ki. Hát botrányos. Prostituáltak, bevándorlók, házasságtörők. De ha Dávidot megemlítjük, akkor mondhatjuk, hogy hazugok, álszentek, gyilkosok. És Manasséről, Áházról, akik rossz királyok voltak, még nem is beszéltem. És Jézus családjába tartoznak? Igen. És Máté mégsem hallgatja el ezeket a neveket? Nem. Jézus családjába tartozhatnak még ezek a csalók, paráznák és hazugok is. Éppen ezzel vetíti előre Máté az evangélium célját, Jézus eljövetelének, a karácsonynak a célját, hogy miért is jött el Jézus a földre karácsonykor. Ezt így fogalmazza meg Jézus a későbbiekben, hogy nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket megtérésre. Jézus pont azért jött, hogy az ilyen bűnösöket, mint Támár, Ráháb, Betsabé megtérésre hívja. Azért jött, hogy az olyanok, mint Dávid, az ő családjához tartozhassanak. Ugyanis János evangéliumának az elején azt olvashatjuk, hogy akik befogadták, mármint Jézust, azoknak hatalmat adott arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek, mindazoknak, akik hisznek az ő nevében, akik nem vérből, sem a test, sem a férfi akaratából, hanem Istentől születtek. Tehát aki befogadja Jézus Krisztust, az Istentől születik, az beleszületik Isten családjába. Ezt szoktuk újjászületésnek hívni. Van egy általános tévhit, hogy minden ember Isten gyermeke. A Biblia viszont világosan tanítja, hogy nem így van. Minden ember Isten teremtménye, ez igaz. Viszont Isten gyermekévé, családtagjává csak akkor válik valaki, ha elfogadja Jézus Krisztust megváltójaként. Csak így lehet bekerülni Isten nagy családjába, be kell fogadni Jézust. Erről beszél János evangélista is. Ez a gyakorlatban úgy néz ki, hogy olvasom a Bibliát, hallgatom az igehirdetést, és egyszer csak úgy érzem, hogy Isten azon keresztül engem megszólít. Mint ha pont nekem szólna az adott rész, mert Jézus szól hozzánk, keres minket az ő igéjén keresztül. És ez döntés elé állít bennünket, hogy kezdünk ezzel valamit, vagy csak legyintünk. Befogadjuk-e őt, akarunk-e a családjához tartozni, vagy kizárjuk az életünkből Jézust. Karácsonykor ez különösen fontos kérdés, Hiszen Jézus azért jött, hogy hívjon minket az ő családjába. És láttuk, hogy milyen az ő családfája. Tele van bűnösökkel, paráznákkal, hazugokkal, mindenki által megvetett, lenézett emberekkel. Ebből hadd vonjak most le három következtetést, amit talán magunkkal vihetünk üzenetként. Először is, mintha azt üzenné az evangélista ezzel a felsorolással, hogy mindegy, hogy mi van a múltadban. Mindegy, hogy mit tettél, mit mondtál, kik voltak a felmenőid, milyen életet éltél, mennyire nem felelsz meg a vallásos előírásoknak, vagy az erkölcsi normáknak, ezek mind nem számítanak akkor, ha Jézushoz fordulsz. Hiszen Jézus pont azért jött, hogy az ilyen bűnösöket, mint mi is vagyunk, meg Támár, meg Becsabi is volt, megtérésre hívja és a családjába fogadja. Szoktuk énekelni sokszor, hogy amint vagyok sok bűn alatt, fogadja Jézusom. Jézushoz jöhetsz úgy, amint vagy. Nem kell előtte rendbe raknod magad, nem kell megfelelj a közösség elvárásainak, az erkölcsi normáknak. Jézus úgy fogad el, ahogy vagy. Ezt üzeni a sok-sok botrányos név is a családfában. Lehet, hogy te is szégyelsz valamit a múltadból. Akár egy-egy felmenődet, egy-egy tettedet, gondolataidat, biztos eszedbe is jut ez. Lehet, hogy szégyelled a tegnap előtt kicsattant szentesti vitát, de Jézusnál nem ez számít. Nem az számít, hogy milyen voltál az előtt, nála az számít, hogy kész vagy-e hozzáfordulni, bűnbánatot tartani, és befogadni őt. Ő vár a családjába. És jöhetsz úgy hozzá, ahogy vagy, hiszen azt ígéri a Szentírás, hogy ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő. Megbocsátja vétkeinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól. És a minden, az minden. Abba beletartoznak a mi gyarlóságaink is. Tehát először úgy mehetünk Jézushoz, ahogy vagyunk. Másodszor ez a nemzetségkönyv az emberekkel való kapcsolatunkra is hatással lehet, különösen itt a gyülekezetben. Hiszen sokszor hallani azt, hogy valaki azért nem jár templomba, az egyházhoz, mert hogy őt ott elítélték. Persze sokszor csak kifogásnak használják, mert ez egy trendi szöveg, amivel lehet dobálózni, amit lehet kifogásként használni, de sajnos tényleg előfordul az is, hogy bizony a hívők kinézik az újonnan érkezőt, mert tudják, hogy miket tett a múltban, hogy ki volt az apja, hogy hogyan élt, meg hát amúgy is hogyan öltözködik, így nem lehet idejönni. Ha Jézus családfájában ilyen nevek szerepelnek, mint Támár, meg Becsabé, prostituáltak, mint Ráháb, akkor mi miért akarjuk lekorlátozni azt, hogy ki az, aki Jézus családjába jött, és ki az, aki nem. Ha most egy hajléktalan belépne ide a templomba, hogy néznénk rá? Arrébb ülnénk, meg megvető tekintetekkel sújtanánk? Vagy kiküldenénk? Vagy ha az a nő jönne most ide, akiről mindenki tudja a városban, hogy fűvel, fával, akkor mit tennénk? Jézus nem küldi előtt, ha őszinte szívvel hozzátér. Egy budapesti lelkipásztor mesélte egyszer, hogy a gyülekezeti Biblia órára belépett egy nem éppen alkalomhoz illően öltözött hölgy. Kim volt mindene, és világos volt, hogy ő nagyon világi életet él, és a világból érkezik. Viszont a Biblia óra közössége nem megjegyzéseket tett, nem sújtó tekintettel nézett, hanem befogadták, és elkezdtek vele beszélgetni. És hétről hétre eljárt ez a nő a Biblia órára, és azt vették észre, hogy hétről hétre egyre szemérmesebben jelenik meg. Bent elindult valami változás, ami a külsőségeket is változásra indította. Mondhatták volna az első alkalmon, hogy így ne tessék idejönni, tessék jól felöltözni, majd akkor visszajöhet. Hát akkor biztos, hogy nem látták volna őt még egyszer. Viszont így egy olyan belső változás indult el, ami később meglátszott a külső dolgokban is. Tehát ez a második gondolat, hogy Jézus családjába bárki jöhet, ezért mi se utasítsunk el senkit. Harmadjára pedig a félreértéseket szeretném elkerülni, mert nem arra szeretnék bátorítani senkit, hogy mivel Jézus így is elfogad, akkor éljünk, kényünk és kedvünk szerint a bűnben. Hát ha a paráznák is lehetnek az ő családjában, akkor tessék, mi is nyomjuk, éljünk a bűnös életben. Nem erről van szó. Isten családjában rend van. Igen, jöhetünk úgy, ahogy vagyunk, ő elfogad, nem küld el. Viszont azt mondja Jézus, hogy ha mi szeretjük őt, már pedig a családtagjainkat jó esetben szeretjük, akkor megtartjuk az ő parancsolatait. Aki beleszületik Jézus családjába az újjászületéskor, annak ez meg fog látszódni az életén. Mint az előbbi példában is mondtam, a belső változás az meglátszott a külsőségekben is. Tehát semmiképp sem szeretnék arra bátorítani senkit, hogy akkor éljünk vissza Isten kegyelmével, éljünk a bűnnek, éljünk ugyanúgy, mint Jézussal való találkozás előtt. Sőt, arra sem bátorítok senkit, hogy a hibáival dicsekedjen. Sokkal inkább arról van szó, hogy jöhetünk Jézushoz, ahogy vagyunk, lehetünk az ő családtagjai, viszont ha már azzá váltunk, akkor éljünk is úgy. Akkor ne éljünk tovább a paráznaságban, akkor ne dédelgessük a szívünkben a haragot, a meg nem bocsátást, akkor ne éljünk pontosan úgy, mint az előtt, különben csak gyalázatot hozunk a családunk nevére, Jézus családjának a nevére. Tehát harmadjára, ha már Jézus családjához tartozunk, akkor éljünk is úgy. És összefoglalván, ezen a karácsonyon Jézus Krisztus nemzetségkönyve előre mutat arra a kegyelemre, hogy Jézus Krisztus mindenki bűnéért eleget tett. Támáriért, Ráhábéért, Rútéért, Becsabéért, Dávidéért, az enyémért és a tiédért is. Mindegy, hogy a múltban mit tettél, mit mondtál, hogyan éltél, most jöhetsz Jézushoz, aki kész befogadni téged az ő családjába. Amen.